Abból indulunk ki, hogy milyen volt Magyar Péter beszéde, ez is nagyon jól ráfekszik erre a moralizáló megközelítésre, ugye moralizáló retorikát folytat most nagyon erősen. Az áldozati narratíva az, hogy olyan morális alapokat igyekszik előhívni, amik mindannyiunkban közösség kultúra specifikus az, hogy mit ítélünk meg jónak, és mit ítélünk meg rossznak. És ugyanez a kérdéskör akkor, amikor Magyar Péter most nagyon erősen előhozta a fiatalok, mint kollektív áldozatok, a nyugdíjasok, mint áldozatok, és ott van ő is, mint áldozat, akinek ugye a hálószobájába belenézett Rogán Antal, és azt mondja, hogy ha az én hálószobámba belenézett Rogán Antal, akkor bármelyik őtökébe is ti is áldozatok lehettek, ti is áldozatok lesztek, hogyha a Fideszre szavaztok.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora. Hétvégén két évértékelő is volt, először Orbán Viktor fejtette meg a múltat, a kampányt, sőt még a jövőt is, majd ezt követően Magyar Péter vállalkozott ugyanerre a feladatra. Hétvégén Orbán Viktor szavait részletesen kiveséztük, azonban Magyar Péterrel ezt még nem tettük meg, sőt a két beszédet, a két kampányt sem tettük még azok tükrében egymás mellé. Ma mi erre vállalkozunk Kövesdi Veronika médiakutatóval, az ELTE média és kommunikáció tanszékének oktatójával, a Politika Tudományi Kutatóintézet munkatársával. Szervusz!
Szervusz!
Valamint Polyák Gábor jogásszal, kommunikációs szakemberrel, az ELTE média és kommunikáció tanszékének és a Mérték média elemző műhelynek vezetőjével. Szia!
Szia!
Örülök, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Én Kaskovics Mihály Béla vagyok. Mielőtt azonban belevágnánk, egy fontos közérdekű közleményt hagyd tegyek ide még az elejére. Márciustól a HVG életében új időszak következik, le fogjuk ugyanis venni a fizetőfalat prémium felületünkről, a HVG 360-ról. Tesszük mindezt azért a választások előtti hetekben, hogy mindenkihez el tudjuk juttatni a legfrissebb és legjobb elemzéseket. Ehhez azonban 5000 új előfizetőt keresünk. Arra kérünk tehát benneteket, hogy tartsatok velünk ebben a kalandban, tegyétek lehetővé mindenkinek, hogy hozzáférjenek ezekhez a cikkekhez. Mi ezért cserébe felétek 12 vállalást teszünk, a linkek ott lesznek a leírásban. Na most, van egy nagyon fura keretrendszere az egész magyar közéletnek, belpolitikának, és ennek egy jelentős része a NER-től származik, tehát hogy Orbán Viktor évet értékel, megfejti a világot tusványosan, etc., etc., etc. Ezzel a hagyománnyal pedig úgy fest, hogy Magyar Péter sem tervez szakítani, legalábbis eddig azt láttuk, hogy tusványosan rászervezte ugye a fehérvári külpolitikai beszédét, a Köcsei pikniknél Köcsére ment el, nemzetközi sajtótájékoztató követett, és most évértékelő. Miért nem tudunk, vagy nem tud a magyar közélet ebből a rendszerből kitörni?
Szerintem ezt érdemes két oldalról megközelíteni, az egyik egy ilyen diskurzív szempont, a másik pedig a strukturális. És a diskurzív volt abban az értelemben értem, hogy ez az egész követés, ez mit jelent a Fidesz számára, mit tud belőle kihozni. Azért kezdem ezzel, mert aztán a struktúra az végül is rá fog vezetni minket erre az egész kérdéskörre, és hogyha azt vesszük, hogy mondjuk most Orbán Viktor évértékelője előtt hogyan konferáltak fel őt, és ott egyértelműen megjelent, hogy az utánzás a hízelgés legjobb formája, és hogyha önmagában ezt a kis szeletet nézzük, akkor lehet egy ilyen kis stílű utánzás is ebből a szempontból, ami mondjuk olyan, mint amikor valaki leutánozza másnak a viseletét, vagy a frizuráját, de hogy igazából ez egy ennél sokkal nagyobb volumenű utánzásra utal, méghozzá arra, amit akár Bencsik András is nemrégiben megfogalmazott, és most el is hozakodnék ez a Bencsik András idézete, mert annyira megvilágító erejű volt.
Bocsáss meg, annyit azért a nézők kedvéért, hogy ez Bencsik konkrétan a Mandinernek a Hotel Lentulaj című műsorában mondta el néhány hónappal ezelőtt.
Így van.
A magyar nyelv rendkívül bölcs, mert az Isten és a sátán szavak között csak a magánhangzóban van különbség. A másra hangzók azonosak.
Sose vettem észre, vagy nem
figyeltem. Igen, mert a sátánban az a félelmetes, hogy intelligens, eszes, és nagyon hasonlít ránk. Majdnem pontosan olyan, mint mi, csak éppen mégsem ugyanaz. És alapvetően nem építeni, hanem pusztítani és rombolni akar. A Magyar Péter zseniális felismerés az volt, hogy mindent lekopíroz, amit Orbán Viktor és a Fidesz csinál, mintha ugyanaz lenne, csak éppen a motivációja félelmetesen ellentétes.
És hogyha Bencsik András egyébként nem egy lingvisztikai szempontból közelít, hanem mondjuk ilyen kulturális szociológiaiból, akkor valami nagyon, nagyon lényegesre tapintott volna rá, mert hogy az Isten és a sátán szimbolikus konstrukciója a társadalomban ugyanaz, az egyik mindig a másik oldala. Uh-huh. És ugyanezt a tendenciát egyébként láttuk annó Gyurcsány Ferenc felépítésében is, és most megint visszaköszön ez, és ez nagyon szépen rávilágít arra a strukturális problémára, hogy van egy nagyon erős aszimmetria abban az értelemben, hogy erőforrásban, médiában és napirendben is fölényben van a kormánypárt. Ami azt jelenti, hogy és a független sajtóra is igaz ez, hogy a kormány üzeneteinek nagy része sokkal inkább előtérbe kerül, mint bármilyen ellenzéki narratíva az elmúlt időszakban. Éppen ezért az ellenzék, és ideértve ugye a Tiszát most már, mindig lépéskényszerbe kerül, és mindig az, amit állít, az reaktív lesz, és az a negatív tükörképe lesz annak, amit egyébként a Fidesz, a kormánypárt, a kormányközéli hangok elindítanak. Ugyanez igaz az évértékelőre is. Az évértékelő annak a ciklusnak a befejező aktusa, ami egész évben zajlik, ami mindig a krízisek köré épül fel. És az évértékelőben ezeket a kríziseket egy ilyen összefoglaló koherens narratívában látjuk. Ezekből nem nagyon tudunk kilépni. Tehát hogy nem lehet kilépni ebből a keretrendszerből, hogy minden hónapban megvan a meghatározott, tematizált krízis, ami aztán az évértékelővel egy ilyen retrospektív és prospektív irányba is elindul, tehát megtudjuk azt, hogy eddig mik voltak a krízisek, kik voltak az ellenségek, mit kellett csinálni velük, és megtudjuk azt is, hogy a következő időszakban kik lesznek azok.
Gábor?
Én nagyon várom, hogy ezekről a transzcendens szálakról, megnevezésekről a politikai közbeszédben egyszer majd jöjjünk le, és egyszerűen kezeljük a politikát annak, ami a társadalom számára fontos döntések meghozatala az a politika, amiben a társadalomnak valamilyen módon mégiscsak együtt kell működnie, de közülünk kerülnek ki a politikusok, sem sátán, sem Isten, sem messiás. És abszolút stratégiai jelentőségű az, hogy a politikai kommunikáció nyíltan ebbe a transzcendens irányba ment el, meg hát zsigeri is persze, mert az emberek tényleg a nem Fidesz szavazók várnak valamiféle megváltást, ami hát itt egy nagyon egyszerű állapot, nem akarunk a mennybe kerülni, hanem csak egy ugye működő, normális országot akarunk. Ilyen szempontból egyébként ez egy jól használható szlogen. És hát persze én azt gondolom, hogy itt egy teljesen tudatos és abszolút működő kommunikációs stratégiát látunk. Ez egy figyelemrablás, amikor Orbán Viktor megszólal, akkor oda kell menni, és valahogy érdekesebbé vagy mássá kell tenni az egészet, át kell keretezni azt, amit ő mondott, lehetőleg reagálva már arra, ami elhangzott egy órával, egy nappal korábban. Én ebben nem utánzást látok, hanem egyszerűen tényleg az erőforrásokért meg a figyelemért való küzdelemben ez egy ügyes stratégia, ami abszolút működik, hiszen most itt ülünk, és arról beszélünk, hogy Magyar Péter mit mondott azután, hogy Orbán Viktor megváltotta a világot.
Tisztázzuk, kiknek a figyelmét rabolják ilyenkor a politikusok? Tehát ki az, aki leül egy évértékelő elé, és megnézi, és az alapján hoz bármilyen döntést?
Hát szerintem itt is két irányba indulhatunk el. Az egyik az, hogy ki az, aki valóban élőben megnézi az évértékelő beszédeket, az általában a magszavazók, vagy akik mondjuk másnap bejönnek beszélgetni róla.
Ezt tisztázzuk. Bocsánat, már elhangzott ebben a podcastban többször, de lehet, hogy valaki most találkozik velünk először. Kik azok a magszavazók?
Akik érzelmileg, identitásban nagyon erősen kötődnek a vezetőhöz. Tehát vannak ők valószínűleg végignézik ezeket a beszédeket, vagy élőben, vagy aztán később, de hogy valószínűleg az egész teljes beszédet megnézik, és mindenki más általában már egy ilyen másodlagos mediáción keresztül találkozik vele, azaz a különböző médiaplatformoknak a különböző keretezéseivel, ideértve a közösségi médiát is, ahol általában egy ilyen 15-30 másodperces, nagyon érzelemdús, általában a konfliktusra épülő, vagy valamilyen erős mondatra épülő üzenettel, kivágással találkoznak, de mindenképpen valaminek a keretezése nyomán. És ezek a dolgok, ezek utána 3-4 napon keresztül azért meghatározzák a közbeszédet. Általában meg tudjuk azt is, hogy kik azok, akik az ellenségek, és mi az alapvető hangulat, amivel találkoznunk kell, vagy találkozunk érdemes a következő hónapokban. Tehát az történik szerintem, hogy ezek az évértékelők önmagukban olyan másodlagosan mediatizált rituáléikra készülnek, mint például a közösségi médiában elterjedő mémek. Ez is egy nagyon fontos aspektusra az egésznek, amikor a fiatalok hogyan csatlakoznak rá erre a történetre.
Következik-e abból, hogy elsősorban a magszavazók nézik ezt meg, hogy a politikusoknak szükségszerűen feléjük kell üzeneteket megfogalmazniuk?
nem csak feléjük fogalmaznak meg üzeneteket, ugye a MAG szavazók, akkor végül is azok, akikhez először, és mondjuk a maga teljes komplexitásában, ha beszélhetünk ilyenről, jutnak el ezek az üzenetek, de egyébként éppen azért, mert aztán a HVG-től a Magyar Nemzetig, hogy tényleg nagyon széles spektrumon gondolkodjunk, mindenki hírt fogadni arról, ami elhangzott, valamennyire még, most nem tudom, hogy a Magyar Nemzet mennyire foglalkozott Magyar Péter beszédével, de azt gyanítom, hogy reflektálnak rá. Tehát van, amikor csak ugye kritikát fogalmaznak meg anélkül, hogy idéznék kifejezetten a elhangzottakat, de valamilyen módon mégiscsak viszonyulni fog hozzá a hagyományos média, valamilyen módon egy közösségi médiás újratermelése lesz, ahogy hallottuk az előbb is. Tehát a MAG szavazó az, aki biztosan ott van, akit oda lehet hívni. Ugye ez az egész politikai nyilvánosság, az ahogy te is utaltál erre, az van még nagyon Orbáni. Tehát az, hogy Magyar Péter most ezeket a mintákat követi stratégiai szempontból helyesen, az nem jelenti azt, hogy neki majd ne lennének lehetőségei másfajta nyilvános tereket és rituálékat kialakítani. Ugye ezek az évértékelők, ezek mindig egy ilyen zárt térben, a sajtó közvetlen megjelenése nélkül zajló kinyilatkoztatások voltak. Hát egyelőre azt láttuk, hogy most ugyanezt történt a Magyar Péter féle évértékelőn, de nem muszáj ennek ilyennek lennie. Ez elhangozhat a parlamentben, ez elhangozhat egy nagyobb nyilvánosság előtt, vagy egyáltalán az is megfontolandó, hogy kell-e ez nekünk. Ez majd eldönti, reméljük, hogy eldönti az, aki egy újfajta nyilvánosságot szeretne felépíteni magának.
Ez egy érdekes probléma, hogy kell-e ez nekünk, mert van egy ilyen evolucionista szempont azzal kapcsolatban, hogy a rituálé az micsoda. És hogy a rituálé önmagában annak a megléte már a kommunikáció. Tehát hogyha van rituálé, az egy kommunikáció, és hogyha nincsen, az is az. Tehát hogyha képzeljük el most, hogy Magyar Péter nem tartott évértékelőt, csak Orbán Viktor, és csak az Orbán Viktor üzenetek dominálják a közbeszédet.
Hát arról is lenne mit beszélnünk, viszont még mielőtt belemennénk mélyebben a tartalomnak az elemzésébe, számomra az mindig is fura volt, hogy februárban vannak ezek az események, hát most már ugye többes számban. Én azt értem, hogy mondjuk a Q4-et a legtöbb cég az mondjuk február-márciusban zárja le. Azt is értem, hogy a miniszterelnök januárban jellemzően pihent, tavaly tette ezt Indiában. De miért pont február?
Az előbb utaltam rá, hogy ez egy ciklus vége, ami ugye a tavalyi évit már össze lehet foglalni, a tavalyi év eredményeit, vagy valós sikereit, és tényleg egy koherens, érzelmileg töltött narratívából lehet rendezni. Egyrészt, aztán vannak olyan technikai szempontok, mint hogy januárban ki szeret elkezdeni dolgozni, tavasz, vagy a tavaszi ülésszak kezdete az február, és ezek mind olyan szempontok, amik szerintem közrejátszanak abban, hogy mindig februárban van az évértékelő. Másrészt pedig egy áprilisi választás esetén egy februári évértékelő beszéd szimbolikus tőke.
Értelek. Na most mind a két beszéd ez tele volt képekkel, méghozzá nagyon erős képekkel, és most nem is rosszul fogalmaztam, nem is feltétlenül csak a beszédekre gondolok, hanem előttük is voltak felszólalók, mind Orbánnál, mind Magyar Péternél, nem tudom, láttátok-e őket. Nekem Magyar Péternél volt kifejezetten erős megjelenésű az, ahogyan Orbán Anita, illetve őt megelőzően a Shell korábbi globális alelnöke Kapitány István nyilatkozott, aki gazdasági, energetikai kérdésekben szakértő, de nem is ez a fontos. A Tisza külpolitikában egyfajta ilyen atlantista vonalat próbál megfogalmazni. Ennek egyik jele volt az is, hogy múlt hét végén, még az évértékelő előtt, Magyar Péter Münchenben járt, és ott találkozott például a német kancellárral, a lengyel miniszterelnökkel. És mindezt ugye követte az, hogy tegnap délután leszállt egy repülőgép itt Magyarországon, Marco Rubioval, az Amerikai Egyesült Államoknak a külügyminiszterével a fedélzeten. Kérdésem. Szerintetek melyik kép erősebb, jobban kommunikálható, vagy hatékonyabb? Az, amit a Tisza Münchenből mutatott meg, vagy az a világ, amit az Orbán közeli nyilvánosság kommunikál az Amerikával való barátságról?
Én ezt egy kicsit tágabb szempontból nézném, és hátralépnék párat, hogy akkor ez a nyugathoz közelítés az egyik oldalon, Magyarország visszacsatlakoztatása Európába, ugye talán így lehetne összefoglalni ezt a narratívát, vagy ezt a törekvést, és a másik oldalon meg a nyugat és a kelet közötti híd. És ugye azt nézzük, hogy mondjuk a társadalom attitűdjének a szempontjából melyik az erősebb. Akkor például a Policy Solutions-nek volt decemberben egy felmérése arról, hogy a magyar társadalom hogyan viszonyul ahhoz, hogy nyugat felé kéne közelíteni, vagy kelet felé, és 60% a magyar társadalomnak azt mondja, hogy egyértelműen a nyugat felé szeretne közelíteni. A Tiszás szavazók 71%-a, hogyha jól emlékszem. Tehát ebből a szempontból egyértelműen a Tisza narratívája erősebb. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy politikai kommunikációs szempontból mi a helyzet, és melyik az, amelyiket jobban meg lehet jeleníteni vizuálisan, és sikerült is jobban megjeleníteni vizuálisan az elmúlt évek alatt. Tehát milyen hosszan épülnek fel ezek a kommunikációs struktúrák, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesznek jelenleg erősebb az ilyen irányú kommunikációja, hiszen sokkal erősebb vizuális szimbólumokkal tud dolgozni. Mire Trumptól gondolsz? Kezdve, a Trump-i találkozóktól kezdve, egészen ugye a tegnapig. Míg ezzel szemben, hogyha megnézzük, hogy a Tiszánál mi a helyzet, és hogyan lehet náluk vizuálisan nagyon jól megjeleníteni, hogy ugye kondenzálja a jelentéseket, és elő tudja hívni azokat az információkat, meg érzelmeket a választókban, amiket szeretnének előírni, hogyha jól sikerül ez a kommunikáció, akkor ott meg azt látjuk, hogy igen, nemrég elment Orbán a Münchenbe, de hogy az elmúlt fél évben igazából a magyar társadalom nagy része nem tudta, ki ez az Orbán Anita.
Gábor, te mit gondolsz?
Szerintem azt ne hagyjuk ki ebből a beszélgetésből, hogy valójában nincs egy magyar társadalom, és bizonyos szempontból azért mégiscsak nem csak a mag szavazóknak, hanem azért a saját törzsnek beszél, és mutat győzelmeket mind a két tábor. És ez furcsa módon, mert tényleg Orbán Viktor megelőzte messze a korát, de hogy Magyarországot utolérte a világ, és most így be tudjuk tagolni. Hát az, aki mellé Donald Trump és az ő miniszterei meg alelnöke beáll, az az illiberális világnak a képviselője, az az illiberális világot élteti, aki pedig a müncheni biztonságpolitikai konferencián az Európai Unió meghatározó tagállamainak vezetőivel tárgyal, az a hát igen, ezt félek kimondani, mert még a vége ráég ez a liberális szó, de hát valójában politikatudományi értelemben a liberális demokrácia, az ellenőrzött hatalom az önkénynek a kiküszöbölése mellett foglal állást, egy olyan Európa és egy olyan értékrend mellett foglal állást, amiben az Orbán Viktori politikai hatalom gyakorlás az nem létezhet, nem férhet el. És nyilvánvalóan a Magyar Péter szavazóknak az a tudatos tábora, aki azért is utasítja el Orbán Viktort, nem csak azért, mert évekig nyúlnak a várólisták, hanem azért is, mert nem nagyon szereti az önkényes hatalomgyakorlást, azok azt várják Magyar Pétertől, hogy mutassa fel ezeket az európai győzelmeket, mutassa fel azt, hogy nem csak Európában, hanem a jól működő demokráciába, komolyan vett hatalommegosztásba is visszavezeti Magyarországot. Az Orbán rajongók azok pedig már eleve úgy vannak kondicionálva mostanra, hogy az a világkép, amit Orbán Viktor tulajdonképpen tényleg korát megelőzve kitalált, felépített, az már olyan erős képviselőkkel rendelkezik, mint Donald Trump, tehát hogyha ott áll mellette a világ legnagyobb gazdasági, katonai hatalma, akkor mi baj lehet? Ugyanakkor ezek a szavazók azzal nem is akarnak foglalkozni, meg nincs is ilyen igényük, hogy akár a Trumpi, akár az Orbáni, vagy az összes hasonló illiberális hatalomgyakorlást megnézzük, abban egyetlen egyén sincs biztonságban, abban egyetlen jogszabályt sem lehet komolyan venni, őket ez kevésbé érdekli, ők mást értenek mondjuk biztonság alatt.
Megafonos lennék ebből, most tudnék klipelni, de teszünk róla, hogy ezt ők ne tudják majd megtenni. Hadd hozzak be egy másik hasonlóan erős képet, és ez a szakértői kormánynak a képe. Számomra az egyébként elképesztően érdekes volt, hogy a kormány mióta a Tisza elkezdte bemutatni a szakértőit, és itt most beszélhetünk gyakorlatilag bárkiről, próbált egy olyan ízt adni az egésznek, hogy hát megjelenik Magyarországon, illetve egy potenciális következő kormányban a nemzetközi nagy tőke is, hogy ez mekkora óriási probléma. Viszont a Tisza mindeközben próbált egy ilyen legitimációs tőkét csinálni ebből, és ennek volt egy példája a hétvége is, hogy Magyar Péter konkrétan a nagy nemzetközi tapasztalatból vezette le azt, hogy majd milyen jól fog menni nekik a kormányzás, nem tudjuk. Melyik képet látjátok erősebbnek? Azt a történetet, amit a Fidesz mesél, hogy bejön a nemzetközi nagy tőke, és milyen rossz lesz nekünk, és milyen jó, hogy ez a nemzetközi nagy tőke nincs itt? Vagy a másik, amit meg a Tisza mesél, hogy milyen jó lesz nekünk az a hatalmas tapasztalat, amit összegyűjtöttek?
hát az egy elég megbicsakló történet a Fidesz részéről, hogy a nemzetközi nagytőke az milyen jó, hogy nincs itt, miközben a magyar gazdaság igazából életképes szereplői, ugye Audi, Mercedes, BMW plusz a ázsiai akkumulátorgyárak. Ugye 16 év gazdaságpolitikájának eredményeként a magyar kis- és középvállalatok versenyképessége az nem, hogy nem nőtt, hanem romlott, és Magyarország az egyetlen közép-európai ország, ami nem termelt ki mondjuk sikeres világszínvonalon is látható startupokat. Tehát ez a sztori, ez megint csak annak a szavazótábornak adható el, aki Orbán Viktor szavát nem megkérdőjelezni akarja, hanem benne ezt a szakrális megtestesülést látja, hogy mindegy, mit mond, és mindegy, hogy hányszor mond ellent önmagának, akkor is az, amit ő tud ígérni, az jelenti a biztos utat. És ehhez képest, de nyilván én, aki sosem voltam politikus, tulajdonképpen örömmel látom azt, hogy olyan emberek lépnek be a politikába, akik már fel tudnak mutatni egy valódi szakmai karriert. Egyfelől azért, mert vezettek embereket, hoztak döntéseket, érzik ennek a felelősségét, szembe kellett nézni munkatársakkal, akiket mondjuk elbocsájtottak, vagy éppen örülni annak, hogy lehetett bért emelni, és ehhez képest tulajdonképpen a teljes Fidesz garnitúra a fiatalok is ideértve olyan emberekből áll, akik egész életükben politikusok voltak, és a döntéseik következményeit azt mindig csak egy szélesebb társadalomnak kellett elviselnie, azoknak, akik körülöttük dolgoznak, azoknak alig-alig. Úgyhogy, és ez nyilván egy bizonyos értelemben ízlés kérdése, az én ízlésemnek sokkal inkább megfelel az, hogy egy olyan ember vegyen át valamiféle politikai vezető szerepet, akinek van szakmai vesztenivalója és van szakmai tapasztalata, de ugye ez a sztori nekem szól, meg az én buborékomnak szól, én ezt nem tudom kivetíteni a Fidesz szavazókra, meg tudom magyarázni, hogy ennek a buboréknak ez miért tetszik, ahova nyilván én is tartozom, nem elsősorban, mint valamelyik oldali vagy párti szavazó, hanem mint egyfajta kormányzást helyesnek gondolkodom.
Értékalapon kvázi. Veronika?
Mondjuk a két beszédből kiindulva, amit a hétvégén hallottunk. Az egyik oldalról van egy ilyen nagyon erős teljesítmény alapú narratíva. Eddig ezeket a sikereket értük el, ott van a 3%-os otthonteremtési támogatás, az anyák adókedvezménye, megcsináltuk, meg fogjuk csinálni ezentúl is. Ez egy ilyen legitimációs ív, hogy eddig voltak ezek a sikerek, látjátok, mi ezt meg tudjuk csinálni, tudjuk folytatni, innentől kezdve is erre tudtok számítani. A másik oldalról, a Tiszenel, viszont egy kompetencia alapú narratívát lehet látni. Van egy szakértői bázisunk, van egy 240 oldalas programunk, ez nagyon fontos és nagyon hangsúlyos, hogy 240 oldal és 63 munkacsoport hozta létre 1000 nap alatt. És abszolút azt szeretnék elérni, hogy azt a percepciót szeretnék ezzel megteremteni, hogy ők valóban képesek lesznek majd arra, hogy kormányozzák az országot, és megoldják a társadalom problémáit. Viszont ez a típusú narratíva, ez azoknak jó, azoknál fog működni szerintem, akik abban, hogy az ország most jelenleg nem működik, az országnak milyen problémái vannak, ebben a kompetencia hiányát vélik felfedezni. Tehát azt mondják, hogy azért nem működik az ország, mert a Fidesznek nincsen olyan szakértői bázisa, akik képesek lennének arra, hogy ezeket a sokrétű vagy sok szempontból gyökerező problémákat megoldják. Viszont azoknak, akik egy ilyen érzelmi identitás alapú kötődéssel, vagy ez az érzelmi identitás alapú kötődés az, ami inkább jellemző rájuk, neki kevésbé fog ez működni. Nekik inkább az fog működni, hogy itt vagyunk, királyok vagyunk, megcsináljuk, folytatjuk.
Értelek. Ha már a külföldi tőkénél tartottunk, az a múlt hétnek, pont egy héttel ezelőtt volt a Telexnek a nagy sztoria, Weiler Vilmos írt oda egy kiváló tényfeltáró cikket, a Gödi akkumulátorgyárban megtörtént visszaélésekről, valamint a gyár körüli kormányzati gondolkodásról, illetve döntésekről. Na most, Magyar Péterék ezt nagyon gyorsan megpróbálták, nem szeretem ezt a szót, de tematizálni. Ezt a Tisza elnök egyébként az évértékelőjére is behozta, hogy pont a Fidesz az, aki a magyar emberekkel szemben fogja a nemzetközi nagytőke pártját. Ez mennyire erős kép? Tehát ez mennyire hathat a Fideszre, és hogy tudják ők magukról ezt levakarni, hogyha le tudják?
Mondjuk, hogy abból indulunk ki, hogy milyen volt Magyar Péter beszéde, ez is nagyon jól ráfekszik erre a moralizáló megközelítésre. Ugye moralizáló retorikát folytat most nagyon erősen, és a kegyelmi ügy. Az áldozati narratíva, az, hogy olyan morális alapokat igyekszik előhívni, amik mindannyiunkban közösek abból a szempontból, hogy mindannyian meghatározott mennyiségű morális alappal születünk, aminek kulturális szerkesztés által egyébként rájönnek különböző rétegek, ami miatt kultúra specifikus az, hogy mit ítélünk meg jónak, és mit ítélünk meg rossznak. És a kegyelmi ügy egy ilyen nagyon erős példája ennek, ugye gyermekek, a gyermekek védelme, az elesettek védelme, az áldozatok, a kiszolgáltatottak védelme, ami azért a legtöbb emberben azt az érzést hívja elő, hogy ez egy fontos ügy, és hogyha valaki ez ellen cselekszik, akkor az rossz, ez egy rossz cselekedet. Ugyanez a helyzet a GÖD problémájával is, és ugyanez a kérdéskör akkor, amikor Magyar Péter most nagyon erősen előhozta, és nagyon sok szólamon elhangzott az áldozatiság narratívája. A fiatalok, mint kollektív áldozatok, a nyugdíjasok, mint áldozatok, és ott van ő is, mint áldozat, akinek ugye a hálószobájába belenézett Rogán Antal, és innentől kezdve, és kiterjeszti ezt az áldozati problémát, és azt mondja, hogy ha az én hálószobámba belenézett Rogán Antal, akkor bármelyik őtökébe is, ti is áldozatok lehettek, ti is áldozatok lesztek, hogyha a Fideszre szavaztok. Gyakorlatilag ezt hallottuk. És ez az egész egy nagyon erős eszköz arra, hogy morális pánikot keltsen, ahogy a Gödi is ebbe a narratívába illik bele. És hogyha ez sikerül tovább folytatni, és nem lesz az, ami már, hogyha jól emlékszem, megtörtént, hogy a Fidesz kommunikáció visszafordítja ezt, és kvázi ellenzéki hisztinek keretezi, akkor szerintem ez egy erős eszköz lehet a kampány végéig.
Gábor, le tudja választani magáról a Fidesz ezeket a témákat, le tudja vakarni magáról ezeket a témákat, vagy sem? Mert számomra az például nagyon feltűnő volt, hogy Orbán Viktor sem a videóról, ami ugye még nem jelent meg, vagy hát lehet, hogy nem is fog megjelenni, sem Gödről egy szót nem szólt.
Szerintem ezek azért nagyon érzékeny témák Orbán Viktor és még a fideszes magszavazók számára is, mert hogy éppen rámutatnak arra az álságos képmutatásra, ami megjelenik a Fidesz történeteiben, és aztán ellentmond neki a Fidesz gyakorlata. Tehát a gyermekvédelem, meg a család, hát ez volt a fő topik ugye 2022 előtt. Erre jött rá a Bicskei meg a Szőlő utcai történet, amiben teljesen világosan megmutatkozott, hogy mit jelent a Fidesz számára a gyermekek védelme, napi szinten kb. Semmit. És ugyanez, tehát most kezdi el építeni a Fidesz alapvetően azt a narratívát, miután ugye a Tisza párt körül olyan szakértők jelennek meg, akiknek korábban multinacionális cégeknél van tapasztalata, hogy milyen rosszak ezek a multik, és ehhez képest itt van a történettel szemben a valóság, hogy náluk több pénzt, állami támogatást ezeknek a multiknak soha senki nem adott, és náluk több jogsértést senki nem nézett el ezeknek a multiknak, hát azon dolgoztak, ugye már ez is egy régi történet, a rabszolgatörvény, azon dolgoztak, hogy olyan munkajogi feltételeket teremtsenek Magyarországon, amik még akár egy emelkedő bérszínvonal mellett is kizsákmányolhatóvá teszik a magyar munkavállalókat.
És nem érdekel. 2018. december körül.
Igen, de hát az akkor indult, tehát hogy akkor az akugyárakat be kellett hozni, meg kellett mutatni nekik, hogy miért érdemes még idejönni. Tehát szerintem ezek azért akár egy morális megbicsaklást okozhatnak még a Fidesz szavazók számára is, hogy akkor most ezeket a témákat sem gondoljuk komolyan, amik tényleg ennyire erősen identitás képzők a Fidesz létében.
Mennyire üthette meg a Tiszát szerintetek múlt héten ez a videó nélküli szexbotrány? És kérdezem ezt különösen azért, mert ugye hét elején elkezdtek beszélni Gödről. És ez egy nagyon erős kommunikáció volt. Aztán kedd este megjelent ez a Radnai Márk nevével fémjelzett weboldal, és onnantól, hogyha nem is azt mondom, hogy csönd volt, de volt egy jelentős visszavétel a kommunikáció terén. Megdöccent ott? Megbicsaklott egy picit ez a kampány?
Nagy, minden találgatás ezzel a történettel kapcsolatban, van-e videó, de egyébként Magyar Péter tulajdonképpen ugye jól hozta a bűnbánó figurát. Kiállt, és elmondta, hogy hát valóban történt teljesen normális, hétköznapi szexuális együttlét, és szánom, bánom, ilyen megtörténik. Hát egyébként tényleg emiatt biztosan nem inogna meg senkinek a hite Magyar Péterben. Tehát valójában eddig ő ebből szerintem pozitívan jött ki, mert bele tudott állni egy ilyen bocsánatkérésre is képes politikusnak a szerepébe, ami ugye azért kicsit finomítja azt a róla kialakult képet, hogy hát megvan benne az agresszióra való hajlam. Ehhez képest most magában az évértékelőben is egy sokkal lenyugodottabb, egy sokkal kisimultabb a megfogalmazásában is egy nagyon baráti jobbot nyújtó figurát láttunk, aki ezen a héten még ráadásul arra is képes volt, hogy bocsánatot kérjen. Egyébként a videóról én semmit nem gondolok, mert hogy nem tudom, létezik-e.
Világos.
Érdekes egyébként, hogy az az üzenet, ami egyébként szerintem a legerősebb lenne ebben a történetben, az sokkal kevésbé ment át. Tehát, hogy ez a kérdés, hogy miért mész fel egy olyan nővel egy lakásba, aki egyébként megzsarolt korábban. Mi ez a döntés? Mi ez az élethelyzet, amiből ez a döntés az megszületik?
Bocsáss meg, itt viszont azt muszáj hozzátenni, hogy ez meg már az a része, ami a politikusnak a privát szférájába tartozik, amihez egyébként a szavazótábor egy jelentős része mondja azt, hogy nincs közünk.
Értem a megközelítést, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek olyan gondolati struktúrák, amik egyébként más területen is alkalmazhatóak. De hogy ez kevésbé megy át, és egyébként az, hogy van-e videó, vagy nincs videó, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy érdemes volt előhozakodnia most ezzel az üzenettel, még azelőtt, hogy kiderült volna, hogy van-e videó. Minden esetre az bizonyos, hogy a Tisza táborát inkább összezárta ez a történet, számukra ez megint azt hívta elő, azt a cselekvő készséget, hogy össze kell zárni mögötte, támogatni kell. És a másik oldalról, hogyha megnézzük, akkor így igazából ez egy olyan eset, ami talán még a Fidesz szavazóknál is felháborodást váltott ki, hiszen hogyha valakinek így belenézzek a hálószobájába, hogyha valakinek így kiteregetik a magánéletét, az talán a keresztény szellemiségű szavazóknak nem feltétlenül pozitív.
Értelek. Előbb itt bedobtad a béke jobb nyújtását. Ez egy nagyon érdekes mozzanata volt számomra Magyar Péter beszédének. Ő azt mondta, most konkrétan sajnos nincs előttem a szöveg, hogy nem lehet gyűlöletre, düre, haragra építeni ezt az országot, és hogy ez egy esetleges kormányváltást követően nem mehet így tovább. Tehát nem, ő, mintha nem ebben a szekértábor logikában gondolkodna. Mit jelenthet ez szerintetek a gyakorlatban? Béke jobb a Fidesz felé a választások után?
Mi a Fidesz?
Tehát egy párt.
Igen,
egy Fidesz, kormányzó párt jelenleg.
Az egy kormányzó párt jelenleg, és egy párt marad akkor is, ha esetleg úgy alakul, hogy nem lesz már kormányzó, és ott vannak mögötte a szavazói, akikkel itt fogunk élni, akkor is, hogyha az ő pártjuk az nem kormányon lesz, meg akkor is persze, ha kormányon lesz.
Nem csak nagyon fontos, hogy kinek szól az üzenetet, ezt a Fidesz mint párt felé nyújtott béke jobb, vagy a szavazóik felé nyújtott béke
jobb? Hát én csak beleképzelni tudom a saját értelmezésemet, és azt gondolom, hogy ez azért mindenek előtt a szavazóknak szólt, mégpedig hát abból a nagyon egyszerű és világos megfontolásból, hogy tényleg itt kell élnünk, együtt kell élnünk, és ugye ezt szembeállítjuk azzal, ahogy Orbán Viktor lényegében kezdte a beszédét, hogy nem fejezték be a takarítást, és majd ha áprilisban nyernek, na akkor most már a újságírók, álcivilek, meg a bírók, ami azért különmeredek történet, végre ki lesznek takarítva. Ehhez képest tulajdonképpen mit mondott Magyar Péter? Azt mondta, hogy állítsuk vissza azt a fajta kormányzást, ahol a civileket partnernek tekintjük, ahol meghallgatjuk a véleményüket, beépítjük a döntésekbe, és nem győzte hangsúlyozni, hogy egy országban gondolkodik, ahol mindenki megtalálja a helyét, és szerintem ennél fontosabb üzenet akkor is, hogyha nyilván ez megint elsősorban a saját táborában talál befogadó fülekre, mert mi vagy hogy mondjam, tehát a nem fideszes tábor az, amelyiknek végképp elege van ebből a felfokozott folyamatos háborús állapotból, de azért ez egy olyan politikai feladat, ami egyébként egy létező politikai feladat, mert hogy április 13-án akárhogy is alakul, itt lesz mind a két nagy szavazótábor, és valahogy folytatnia kell április 14-én is az életet. És hogyha Magyar Péter nyer, akkor valóban kutya kötelessége azon dolgozni, hogy egy sokkal csendesebb, sokkal békésebb együttélés alakuljon ki ebben az országban.
Van egy rakás olyan témánk, menekültek, háború, családok támogatása, de ez most csak három a sok közül, amelyekben az a közös, hogy Magyar Péter nem mond bennük radikálisan mást, mint amit a Fidesz, mint amit Orbán Viktor. Ahol van eltérés az elsősorban a megoldási javaslatokban, illetve tehát ilyen módszertani válaszokban van. Na most Magyar Péter szemlátomást pofátlanul nyúlogatja le a Fidesznek a témáit. Kérdésem ebből fakadóan, szavazóit is tudja magával vinni, vagy azok maradnak a Fidesznél?
Nem mondanám azt, hogy lenyúlja ezeket a témákat, inkább máshonnan közelítve, tehát a magyar társadalommal kapcsolatos értékkutatások nagyon sokszor azt mutatják ki, hogy a legfontosabb számunkra a család és a biztonság. Uh-huh. És ebből kiindulva, talán hogyha ezeket az értékkutatásokat veszük alapul egy kommunikációs stratégia létrehozásokkor, akkor azért az nem volna bölcsöntés, hogyha nem ebbe az irányba indulunk el. És azért szerintem egyértelmű, hogy miért veszi át ezeket a témákat, miért használja fel ezeket a témákat. A másik, ugye, amit korábban említettem, az a strukturális aszimmetria, ami miatt muszáj ezekre a témákra reagálnia. Amit ő csinál viszont, az, hogy ezeket a témákat beteszi egy ilyen jogállami Európa barát keretbe, ugyanúgy áll hozzá a migrációhoz, nagyon hasonlóan áll hozzá az ukrán kérdéshez is, viszont azt mondja, hogy tárgyalások szükségesek, és mindent meg fognak tenni azért, hogy a magyar társadalom akaratával, vagy akaratát szem előtt tartva hozzák meg ezeket a döntéseket. De végeredményben azért nem sokban különbözik az a típusú megközelítés, amit a Fidesz alkalmaz. Ugyanakkor a Fidesz abban erős, hogy az elmúlt 16 évben ezeket a témákat, mint a migráció, akkor most a háború, a szuverenitás, a gender kérdés, ezeket szinte üres jelölőként használja, és bármilyen kontextusban fel tudja használni, tehát tudja azt mondani, hogy a migráció az egyszerre egy identitásbéli probléma, gazdasági probléma, munkaerőpiaci probléma, mindig, amire éppen szükség van az adott helyzetben, és ráadásul azt is nagyon sokszor láttuk ebben a kommunikációban, hogy mondjuk az, hogy ki a migráns, az ő szóhasználatukban élve, az is mindig változik. Tehát vannak a jó migránsok, meg a rossz migránsok, a ti migránsaitok, meg a mieink, és mindig attól függ, hogy éppen melyik csoporthoz beszél, vagy kiket emel ki, hogy mi az aktuális politikai cél.
A kérdésemre nem válaszoltál viszont pont. Fakad-e ebből Magyar Péternél szavazatszerző képesség a Fidesz részéről, vagy sem?
Szerintem azok, akik egyébként nem elégedettek a Fidesz kormányzásával, viszont értékszinten ugyanezeket a szempontokat tartják jelentősnek, azoknak egyébként ez egy jó alternatíva. Uh-huh. Tehát, hogy egyet értek ezekkel és ezekkel a témákkal, de egyébként már elégedetlen vagyok azzal, amilyen életszínvonalat tudok élni ebben az országban például. Számukra egyébként lehetséges ez a transfer.
Lehetséges-e ez szerintetek visszafelé? Mert hogy ugyanezek a cölöpök vagy horgonyok megvannak a Fidesznél is, kapaszkodók, hogyha úgy tetszik. Van-e Orbánnak szerinted szavazatszerző képessége a Tiszától, hogyha erősebben, hangosabban fogalmaz meg üzeneteket ugyanezekben a témákban?
Szerintem a Tiszától nincs. És hát a kampánynak ez a szakasza, ahogy a közvéleménykutatók is, meg a szakértők is mondják alapvetően, most már nagy részt a bizonytalanok, illetve a megszólítható, még aktivizálható bizonytalanok felé irányul, akiknek a száma is a különböző kutatásokban azért nagyon eltérő, 200-300 ezerig ennek a megoszlása is, hogy milyen értékrend, milyen preferenciák mentén fognak mozdulni, ha mozdulnak. Tehát azért itt még van kampányolni való bőven. Én azt gondolom, hogy a törzsek azok eléggé beálltak. És tehát azért sok szempontból Magyar Péter sikere mögött a legfontosabb motiváció az, hogy elegünk van, vagy elege van a annak a szavazó tábornak, amelyik nem fideszes, abból, ahogy az elmúlt 16 évben az ország működött, ideértve a közszolgáltatásokat meg egyébként. Azért, és akkor itt vagyok, most ez teljesen személyes, tehát én azt is gondolom, hogy Magyar Péternek ez egy valódi értékrendje. Ő egy valódi konzervatív ember, azt szoktam mondani, meg gondolni, hogy ő egy igazából konzervatív ember szemben Orbán Viktorral, aki már annyiféle ideológiát követett, amennyi csak létezik. Magyar Péter családilag, társadalmilag abszolút egy konzervatív értékrendben szocializálódott, és ez az övé, ez az ő saját belső értékrendje, és ehhez tulajdonképpen ezek a fideszes toposzok, amik mögött Orbán Viktor részéről nincs valódi elkötelezettség, csak politikai haszonszerzés, ezek nála valódi elkötelezettséget is jelentenek. És akkor nekem azért persze itt aki ezt a világnézetet kevésbé osztja, van hiányérzetem, hogy mégiscsak amikor a tavalyi évben az ellehetetlenítési törvényről a független média meg a civil szervezetek próbálták kitalálni, hogy lehet abból kibújni úgy, hogy túléljünk. Tehát vannak pillanatok, amikor mégiscsak lehetne gesztusokat tenni azoknak az irányába is, akik egyébként nem ezt a konzervatív világrendet képviselik, és én értem, hogy egyrészt próbálja a szimbolikus politizálást elkerülni, mert a Fidesz azt akármikor a saját képére fordítja, ahogy hallottuk, próbálja a polarizáló témákat elkerülni, mert akkor még jobban rátolják arra, hogy lám-lám, hát ugye a Pride kapcsán így is azt hallottuk, hogy na, a Pride ugye összehozta mindenkit, aki ezt a genderőrületet támogatja, hogy őket idézzük, pedig mondjuk a Pride is egy olyan sztori volt, amiből Magyar Péter teljes egészében kimaradt. Szerintem az egy nagy kérdés, hogy sokkal inkább az a kérdés, hogy ezekben a konzervatív értékrend számára kevésbé fontos témákban majd hogyan fog tudni megnyilvánulni, és hogyan fog tudni viszonyulni azokhoz a szavazókhoz, akik azért szép számmal vannak a Tisza táborban, akik számára ezek a témák is fontosak. Egyébként megütötte a fülemet a legvégén a beszédnek egy nem is fél mondat, hanem csak egy fordulat, hogy és nem tudom szó szerint idézni, de ott összenéztünk családilag, hogy elhangzott benne, hogy itt szabadon lehet majd szeretni. Igen. Tehát volt egyetlen egy ilyen nagyon fontos, és hogy mondjam, nem túlságosan feltűnő, tehát így a politikai támadások szempontjából akár még a radar alatt is tartható gesztus mégiscsak egy olyan témát behozott, amit egyébként nem szokott betenni a napirendjére.
Visszatérve egyébként konkrétan a tartalékokhoz, a 24.hu jelent meg ma reggel egy elemzésük, illetve Nagy Gergely Miklós ezt különféle szakértők bevonásával csinálta. Az ő becslésük szerint, hogyha jól emlékszem, mind a két tábornak nagyjából egy ilyen 300 000-300 000-es tartaléka lehet. Ezt ugye most még konkrétan nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy Magyar Péter a mai nappal országjárásba kezd, amit erre a hétre látunk, és remélem, hogy ezt a Tisza már publikálta, mert hogyha nem, akkor most én fogom spoilerezni sajtóközleményből. Mezőkövesd, Miskolc, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, Marcali, Kaposvár, Körmend, Zalaegerszeg. Ez az e-heti program. Számotokra mit jelent ez a helyszín választás? Ezek alapján kihez próbál meg most eljutni Magyar Péter?
Ez egy jó kérdés. Megint távolabbról nézni ezt az egészet, hogy mennyi idő van még a választásokig, és mit lehet ez alatt az idő alatt csinálni, és hogyha azt nézzük, hogy tényleg folyamatosan kontentet kell generálni, és folyamatosan ott kell lenni az online térben is, és azért valamit kommunikálni kell. Valószínűleg a programokból való idézetek már nem sokat fognak számítani, nem sok embert fognak megmozgatni, nem sok embert vonnak be, főleg nem a bizonytalanok közül. És ezért az, hogy elmegy országot járni, ez nem csak egyébként személyesen egy jó lehetőség a mobilizációra, hanem nagyon jó lehetőség arra is, hogy folyamatosan legyen mit kommunikálni azt, hogy kikkel találkozik, hol találkozik, ott milyen problémák vannak. Tehát ezeknek a választott helyszíneknek és az ott élő embereknek a problémáinak a megmutatásából fog szerintem kiderülni abból a szelekcióból, hogy akkor mit hangsúlyoznak, hogy kikhez kíván igazából szólni.
De azért, ha jól értem, ezek alapvetően fideszes területek, és akkor ennek alapvetően van egy ilyen kárminimalizáló, vagy szavazatmaximalizáló célja is, hogy lehet, hogy ezekben a körzetekben, vagy ezeken a területeken győzni nem fog tudni, de az nagyon nem mindegy, hogy listán, illetve akár egyéniben is mennyi szavazat érkezik rá, ami töredék szavazatként, meg listás szavazatként majd elszámolható lesz. Tehát nem szűkíti be a kampányát a mag szavazókra, tehát igazából ennyiben ez megint csak egy kezdettől fogva látható és érthető stratégia, hogy hát azért van nagyon sok ember, aki akár Magyar Péternek hívják, akár nem tudom, Németh Andrásnak hívják, az biztos, hogy másra fog szavazni, mint akit Orbán Viktornak hívnak. Velük nem nagyon kell már foglalkozni. Azokban a körzetekben, ahol számít az, hogy 100-zal vagy 50-nel több szavazatot azért be lehet-e zsebelni, oda érdemes erőforrásokat tenni. Én ebben ezt látom.
Németh Andrés kollégánktól ezúton is elnézést kérek.
Én is elnézést kérek.
Viszont nem véletlenül dobtam be ezt az országjárást. A tegnapi évértékelőben Magyar Péternél ez a téma úgy került elő, hogy ő, amikor elkezdte járni az országot, ő kérdésekkel ment, vidékre ment a fővároson kívül, és ezekre a kérdésekre igyekeznek választ adni abban a programban, amit ezelőtt egy szűk másfél hete adtak ki. Akkor ennek tükrében kérdezem, miben lesz szerintetek más ez az országjárás? Most már nem kérdezni megy, hanem állítani?
Nem tudom, én egy kicsit szkeptikusabb vagyok ezzel kapcsolatban, mint Gábor az imént megfogalmazott, hogy itt valóban az a kérdés, hogy akkor a fideszes, a jelenleg fideszes szavazókat szeretné átsábítani az oldalára. Én nem hiszek abban, hogy ez lehetséges a kampánynak ebben a szakaszában, mert a bizonytalanok elérése igen, de ez nem, de meglátjuk nyilván, ez egy szerintem kérdés. Inkább ez.
Értelek.
Én nem mondtam, hogy a fideszeseket át lehet csábítani, de ott vannak még olyanok, akik akár bizonytalanként megszólíthatók. És egyébként tehát, nagyon sokat beszélünk a média szerepéről, a közösségi média szerepéről, meggyőződésem, hogy ez a kampány alapvetően az utcán fog eldőlni, és azért is, mert ezt Magyar Péter megint csak dicsérjem, jól elkezdte felépíteni, és valójában akármennyire jókat mond meg, szól oda, meg bök oda a Facebookon, meg a TikTokon, azért az, hogy valós emberekkel találkozott, és valódi beszélgetésekbe bonyolódott, az egy sokkal erősebb kötődést és egy sokkal hitelesebb megjelenést tett számára lehetővé, és ezt a taktikát feladni az egy teljesen érthetetlen lépés lenne. Inkább az lenne a furcsa, ha nem indulna országjárásra. És persze az a nagy kérdés, hogy amellett, hogy ennek Magyarországon milyen régi tradíciói vannak, Mátyás király áruhában járja az országot és beszélget a néppel, de azon kívül, hogy a jó király, vagy a megváltó, vagy akármilyen magasztos szavakat használjunk, személyesen ott van, ezt a szerepet magára öltve, azért a fő kérdés, hogy az aktivisták a terepen ezt a door-to-door kampányt milyen intenzitással tudják végezni. A fogalmam sincs, hogy... De azért a Tisza-szigetek felépítése megint csak egyébként egy jó előre kigondolt, és minden bizonnyal ebbe az irányba is mutató lépés volt. El tudom képzelni, hogy ebben a típusú személyes megszólítós kampányban is a Tisza végig erős tud maradni.
Nehezítheti a szerintetek a Tisza kampánynak a dolgát az, hogy a pártelnöknek a magánélete került ki múlt héten, oké, abban a formában, amiben ő keretezte, de mégiscsak a nyilvánosság elé. Kell-e szerintetek magyarázkodnia az aktivistáknak akár kopogtatásnál, amikor nekik szegezik azt a kérdést, hogy jó, de mi volt abban a lakásban, volt-e ott kokain, fogyasztott-e belőle, mit tudom én?
Ugye egyrészt az országjelenségeiket, ez egy érdekes szempont, feladatot az aktivistáknak, tehát ezért is érdemes akár csinálni ebben a szakaszban is. De hogyha jó a kommunikációs stratégia, akkor mindenképp van erre egy paneljük, hogy van ez az issue, mit kell erről mondani. De hogy ez nem specifikusan azért, mert ez a magánéletiről szól, hanem azért, mert ez egy olyan ügy, ami jelenleg napirenden van, és valószínűleg fel fog merülni. És hogyha tényleg jó a belső kommunikáció is, és a belső kommunikációból fakadó kifelé történő kommunikáció, akkor az egész egy nagyon koherens egésznek kell, hogy legyen. Minden egyes aktivista mindenhol mindig ugyanazt mondja azokra a kérdésekről, amikről egyébként fontos nyilatkozniuk, hogy felmerülhetnek.
Foglalkozunk egy picit a fiatalokkal, ugyanis ez is egy olyan kép volt, vagy hát a róluk alkotott kép az mind a két, most már talán mondhatjuk, hogy miniszterelnök jelölti beszédében megjelent. Ez egy nagyon régi tétel, választásról választásra szokták elismételni a téma szakértői, hogy a 30 alattiak, a 18 és 30 év közöttiek a legkevésbé aktív korosztály mindenféle választáson. Ezzel kapcsolatban két kérdésem is lenne kapásból. Egyrészt, mennyire van ez még így a ti tudomásotok szerint? Másrészt, a két nagy tömbvezetője megállás nélkül próbálja megszólítani a fiatalokat. Ez számotokra mit jelent?
Ugye arról a kérdésről, hogy tényleg ők-e a leginaktívabbak egyébként a többi korosztályhoz képest. A Szabó Andrának van egy kötete, ami tavaly jelent meg, így a politikai érdeklődést vizsgálta Magyarországon, és ennek az a megállapítása, hogy 2020-tól kezdve azért van egy emelkedés, és bármennyire is egyébként még mindig a többi korosztályhoz képest le vannak maradva, látjuk az emelkedő tendenciát. A 23-24-es kutatások is azt mondják, hogy itt van egy emelkedés, és egyébként szerintem érdemes erre a szavazó rétegre, vagy szavazó csoportra lőni, amit Orbán Viktor nem tesz meg abban az értelemben, hogy Magyar Péter teszi. Hiszen Magyar Péter azt mondja, hogy ti is áldozatok vagytok, és érdemes felkelni, és gyertek haza, és szavazzatok, míg Orbán Viktor azt mondja, hogy vannak a jó fiatalok, meg a rossz fiatalok, és a jó fiatalok úgy is tudják, hogy mit kell csinálni, mert a jó fiatalok már most lázadnak, és tudják, hogy milyen ügyek mentén kell lázadni, és vannak a rossz fiatalok, akik egyébként ilyen kamulázadást csinálnak, meg mocskos fideszeznek, a Colorado, meg nem tudom, és hogy mindegy, mert hogy ők meg úgyse tudják, hogy mit kell csinálni.
Orbán Viktor nagyon sokat tett a fiatal korosztály politikai aktivitásának a növelése érdekében. A tanártüntetések az egy generáció számára volt egy meghatározó politikai élmény, és nem csak Budapesten, hanem legalább a megyei jogú városokban is ott voltak a diákok az utcán, és nem csak hogy résztvevőként, vagy passzív tüntetőként, hanem nagyon aktívan kitalálták a mondandójukat, kitalálták a követeléseiket, kicsit belekóstoltak abba, hogy milyen az, amikor a politika valóban egy ilyen alulról jövő kezdeményezés. És ez nyilván nem az egész korosztályt érinti, de azért az, hogy aktívabbá váltak, és az aktívabbak pedig hangosabbá váltak, tehát ma felvállalják a politikai nézetüket, azért ez nagyon jelentős mértékben köszönhető annak, ahogyan egyébként ez a kormányzás bánt a fiatalok számára minden fontos területtel. És miközben ugye meg akarja szólítani a fiatalokat Orbán Viktor, ezért ő alapvetően szerint nagyon, nagyon nagypapásan csinálja, tehát így a szüleiket bíztatja, hogy magyarázzák már ezeknek a butuska gyerekeknek, hogy miről szól az élet, és hogy ki az igazi ellenség, aki ellen lázadni kell. Ezt a gyerekek nem gyerekek, ugye, hát azért itt 18 pluszos fiatalokról beszélünk, de ők ezt képtelenek maguk megérteni, és eközben olyan témákkal jön, mint a drograzia a szórakozó helyeken, meg a fesztiválokon, amire az összes szórakozó hely meg fesztivál kénytelen volt politikai szerepbe kerülni, és kiadni egy közös nyilatkozatot, hogy ne csinálja már ezt a rendőrség, hogy a szórakozó fiatalokat zaklatja, tehát hogy közben sorra lövi az öngólokat a Fidesz. Magyar Péter pedig, hát valamennyivel azért nyilván korosztályban is közelebb áll a fiatalokhoz, Orbán Viktorhoz képest jelentősen, igen. És az egész stílusában benne van az a fajta lazaság is, ahogy ő ugye tegnap bulinak nevezi a választásokat, amivel sokkal inkább meg lehet szólítani. Persze ő sem ezt a Gen Z nyelvet beszéli, amit nem is kell erőltetni, de azért tehát sokkal jobban bele tud helyezkedni abba a világba, ahol a fiatalok valóban mozognak. Orbán Viktornak alig-alig van már személyes tapasztalata arról, hogy mit is csinál egy fiatal, mert akiket ő lát, azok nem az átlag magyar fiatalok. Úgyhogy igen, tehát a fiatalok megszólítása az szerintem azért elsősorban a nem Fidesz tábor számára, vagy a Tisza tábor számára még egy jelentős lehetőség.
Miért került elő újra a vita témája? Mert hogy valóban fura az a jelenség, amit Magyar Péter is említett a tegnapi beszédében, hogy a fideszes jelöltek úgy hívják vitára a tiszás kihívóikat, hogy valójában Orbán Viktor közben nem hajlandó vitatkozni a Tiszának a vezetőjelöltjével. De miért hozta elő magyar ezt a kérdést? Elvarni akarja a témát, vagy valós opcióként számol azzal, hogy ő vitatkozna Orbán Viktorra?
Szerintem van egy ilyen szimbolikus tőke kérdés, hogy azzal, hogy mindig azt mondja, hogy gyere vitatkozzunk, és ugye Orbán Viktor nem fog vele kiállni vitára nagy valószínűséggel, ezzel mindig belekerül abba a pozícióba, hogy ő a bátor kihívó, aki hajlandó kiállni, aki mer kiállni, aki érzi magában a potenciált arra, hogy ez egy nyerhető vita, ezzel szemben Orbán Viktor ugye ebből a szempontból, mivel hogy nem áll kivitezni, mindig a gyáva, az inkompetens, a nem képes kategóriájába fog belecsúszni.
De ez Márki-Zay Péternek sem működött. Tehát ezt a narratívet, ezt ő is próbálta megkreálni, és neki sem jött be.
De Márki-Zay Péter, Magyar Péter, viszont Magyar Péter is, hogy látjuk, strukturálisan is rendkívül sok különbség van a kettőjük között, meg a között, hogy hogyan reagál bizonyos cselekedeteikre a tábor, és szerintem Magyar Péternek azért sikerül a bátor kihívó percepcióját felépítenie. Ugyanakkor még, hogyha lenne is vita, akkor is egyszerűen nincsen az a mező, amiben ez a vita kérdése, ez egyébként így fair lehetne, hiszen és akkor így vissza utalok arra a strukturális aszimmetriája, ami a médiatérből következik, vagy akkor ki hogyan jut hozzá azokhoz az információkhoz, ami a vitából következik, ki milyen keretezésen keresztül fogja megismerni a vita tartalmát. És akkor végeredményben melyik tábor hogyan fogja értékelni azt, hogy ki nyerte ezt a vitát. Szóval ez egy stratégia.
Kábor?
Ami megint csak egy nagyon átlátszóan képmutató, mert hogy a helyi szinten ugyanazt fogja kommunikálni a fideszes kihívó, a vele vitát nem vállaló helyi Tisza jelölt el, hogy lám-lám milyen gyáva, miközben országos szinten Orbán Viktor ezt egy hőstettként értékeli, hogy ő hát nem áll ki azzal, aki nem egy szerintem egy önálló, autonóm személyiség. Az rengeteg ellentmondás van a Fidesz kommunikációjában, és hát nyilván valójában ragozhatjuk, hogy Orbán Viktor miért nem áll ki, de Orbán Viktor sose jött ki jól a vitákból. Amikor vitázott, akkor vesztett. Tehát, hogy ez az igazság, hogy Orbán Viktornak nem érdeke vitázni, mert ezekből a helyzetekből, ilyen-olyan okokból általában ő nem jön jól ki. És hát persze azzal abban a pillanatban az a furcsa helyzet állna elő, hogy elismerné, hogy ez egy választás, elismerné, hogy itt demokráciában egyébként versengő miniszterelnök jelöltek egyenrangú versenytársként vesznek részt egy választási folyamatban, amivel hát nem csak azt ismerné el, hogy akkor Magyar Péter egy vele egyenrangú miniszterelnök jelölt ebben a folyamatban, hanem tulajdonképpen azt is elismerné, hogy őt nem a sors meg a mindenható ültette bele abba a miniszterelnöki pozícióba, ahol most van, hanem egyszerűen ugye a sokat emlegetett szuverenitás, meg a választások eredményeként a nép úgy döntött többször, hogy ő legyen a miniszterelnök, de a nép dönthet másképp is. Tehát valójában azzal, hogy elzárkózik a vitától, azzal azért nagyon, megint csak nagyon látványosan kétségbe vonja azt, hogy egyáltalán ezt demokráciának tekinti-e abban az értelemben, hogy egy verseny eredményeként lehet dönteni arról, hogy akkor kifolytassa a következő 4 évben.
Zárókörként engedjetek meg nekem egy nyúlüreget, egyszerűen nem bírom megállni, mert 2 médiaszakértővel ülök egy asztalnál, akkor ezt meg kell kérdeznem. Tegyük fel, hogy a Fidesz is és a Tisza is belemegy abba, hogy oké, legyen miniszterelnök jelölti vita. Mik azok az alapvetések, mik azok a feltételek, amelyek mentén szerintetek egy ilyen vitát meg kellene csinálni?
Hát igazából az előbb utaltam erre a problémakörre, hogy szerintem ez... Tehát, hogy nehéz, hogyha az alap kiinduló pont, az nem adott. Tehát, hogy nincs meg az a média tér, amiben egy ilyen vitát mindenki keretezés nélkül tud megfigyelni, és nem az lesz, hogy a magyar társadalom nagyobb része igazából megint egy ilyen másodlagos mediáción keresztül fog értesülni arról, hogy mi is történt a vitán. És itt igazából az a lényeg, ami ugye mindig lényeg, ami akár a hányan vettek részt a tüntetésen problémakörnél is lényeges, hogy az, hogy ki nyert, az mindig egy diszkurzív konstrukció eredménye.
Gábor?
Én ezzel együtt is, tehát ezt nem vitatva, azért azt gondolom, hogyha visszagondoltok az előválasztási vitán, ugye 2 darab vita volt, az egyik az RTL-en, a másik a Partizánon, és mind a kettő nagyon-nagyon nagy nézettséget hozott.
Én az ATV-re is emlékszem, ott is volt miniszterelnök jelölti
Bocsánat, hogyha ott is volt, akkor esetre volt több, és mindegyik iránt volt érdeklődés. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon könnyű előcsalni ma még mindig a választópolgárokból azt az igényt, hogy azért hát mégiscsak nézzük már meg, hogy az egyik mit mond, és a másik mit mond. Választási programokat, pláne ha 240 oldal, nyilván nem fog elolvasni egy átlag szavazó, mert egyébként ez neki nem dolga, meg nem is az élete része, de egy vitán ott kifejezetten kíváncsian ülnek oda olyanok is, nem mindenki, de olyanok is, akik egyébként nem napi hírfogyasztók, mert ennek van egy szimbolikus súlya is, hogy akkor ott van egy megmérettetés. Tehát ennek én azt gondolom, hogy van komoly jelentősége, hogy van-e vita, vagy nincs vita, és hát láttunk Magyarországon megszervezett vitákat. Nyilván nagyon fontos, hogy ne az egyik fél diktálja a témákat, ne az egyik fél határozza meg, hogy ki fogja vezetni a vitát. Itt megint csak a legfontosabb, ami hát zsigerileg a Fidesztől idegen, egyfajta kompromisszumkészség. Oké, beszéljünk az Ukrajna EU csatlakozásáról, de akkor beszéljünk az oktatás helyzetéről is. Ez vájúan kimaradt Magyar Péter beszédéből. Meg akkor beszéljünk olyan témákról is, amik nem a Fidesz számára fontosak. És egyébként azért láttuk már pont az egészségügy kapcsán az ATV-n, ahol volt egy vita, hogy a Fidesz ott nem teljesen reménytelen helyzetben van. Ez azért nagyon nagy mértékben múlik azon, hogy a vitában ki milyen felkészülten érkezik. Tehát itt nem teljesen egyértelmű azért az, hogy csak a Fidesznek van vesztenivalója, bizony volna vesztenivalója minden szakpolitikusnak, meg minden helyi politikusnak, meg Magyar Péternek is a Tisza oldalán. A Fidesz nem mer kockáztatni, ami nagyon szomorú. Én nem abban látom itt a fő kérdés, hogy hogyan kell vitát szervezni, ennek látjuk a mintáit. Sokkal nagyobb kérdés, hogy a szándék az valaha kialakul-e Orbán Viktorban.
Kövesdi Veronika, Poján Gábor, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha tetszett, amit csinálunk, akkor like, feliratkozás, és hogyha belefér, arra kérünk benneteket, hogy támogassátok a munkánkat is. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetitek meg, hogyha a leírásban rányomtok a szuperköszire, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.